Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 266. dicséret első versét, Egek nagy királya, magasztalunk téged. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Múlandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Jöjj, segíts, jóra hincs, rólad zengjen nyelvünk, vígan énekel. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút a 91 évesen elhunyt Szombati Józsefné Tóth Róza, Amerikából hazatelepült szigethalmi lakos testvérünktől, valamint Fazekas Rudolf, nagyváradi születésű, nyugalmazott szakoktató testvérünktől, aki 82 évesen hunyt el. Gyászoló szeretteiknek innen is a Szentlélek vigasztalását kérjük. Köszönjük a kedves testvérek rendszeres adományait, különösen az eljuttatott online persejpénzeket. Aki a képernyő előtt tud csak bekapcsolódni, őnek is módja van adakozni gyülekezetünk szükségeire. Szerdai Bibliaórán kezdő időpontja mostantól a téli időszakban szokásos 16 óra lesz, tehát szerdán 4 órára várjuk a Bibliaórára a testvéreket. Gyülekezeti híradónk legújabb száma a kijáratnál elvihető és elektronikus formában is olvasható honlapunkon. Most folytassuk az Isten tiszteletet. Na, Gonok úrnak átadom a szót.
Áldás békesség, elnézést, de ezt, amit most tennem kell, ez kötelező minden gyülekezet részéről. Kedves testvéreink, augusztus végétől folyamatosan emelkedik a koronavírusos fertőzések száma az egész világon. A járvány második hulláma Magyarországra is megérkezett. A koronavírus terjedése miatt összhangban a kormányzat által kötelezett intézkedésekkel a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége együttesen a Esperi Zsinat elírásai szerint gyülekezetünkben is olyan elírásokat kell, hogy tegyünk, amik megfelelnek ennek a előírásoknak. Mint látták a testvérek, folyamatos fertőtlenítés, maszk előkészítés, maszk odaadása mellett, tehát magyarul a templomban Isten tiszteleten kötelező a maszkviselés, ahogy most nálunk is kötelező. A gyülekezeti termek egyház és intézmény bejáratának közösségi tereinkben, a mosdókban is a készfertőzésre szükséges fertőszerek vannak elhelyezve. Mint a gyülekezet lelkipásztorával egyetértésben az elnökség mindenről gondoskodott és mindent beszerzett. Tehát gyakorlatilag a biztonságos gyülekezet látogatások feltételei a gyülekezetben biztosítottak. Egészségügyi rendszabályok meghozatalánál 100 főt meghaladó beltéri istentiszteletek, illetve egyéb egyházi rendezvények korlátozásra kerültek sor. gyülekezet főgondnokaként ezt be fogom tartani, és be fogom tartatni. Tehát 100 főnél nagyobb részvét nem történhet, amennyiben ez bekövetkezik, két részletben fogjuk, vagy kivetítéssel, vagy egyéb más műszaki eszközökkel fogjuk megoldani ezt a feladatot. A egyházi törvényben előírott dolgokat, az online közvetítéseket, illetve bármilyen olyan jellegű elektronikus megoldásban, amit gyakorlatilag akadályoztatlanak a testvérek, biztosítjuk. A következő kéréssel fordulnak a gyülekezet tagjaihoz. Mint ahogy most is tudjuk, vannak betegeink. És ugye tudjuk azt, hogy valamilyen formában nekünk is tudnunk kell arról, hogy hogy vagyunk egymással. Kérem szépen, aki tud arról, hogy valakivel gond, probléma, egészségi probléma, és nem koronavírus, bármilyen, kérem jelezzék a lelkész hivatal felé is. Meg fogjuk tenni mi is azt az alapdolgokat, hogy minden héten végig telefonáljuk időseinket, de akinek információ van, kérem jelezze a lelkész hivatalban. Kedves testvérek, a építkezésünk befejezéséhez közeledett, és az utolsó fázisában a magyarul a használatba vételi engedély kérésében vagyunk jelenleg. 2 hét múlva körülbelül végleg birtokba vehetjük a gyülekezeti házunkat. Viszont arról is tájékoztatnom kell a testvéreket, hogy ami még hátra van, ugye a hatóságeljáráson kívül, hogy a gyülekezeti ablakcseréje, illetve szükség lesz arra, hogy a megfelelő hatósági vizsgálatok után a tűzrendezési próbát elvégezzük. Itt szeretném megköszönni a gyülekezetnek azt a 2 éves türelmét, és azon testvérek segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a szép új teremmel bővült és rendeződhet egy gyülekezeti házunk jelenleg élete. Szeretném megköszönni mindazon testvéreknek a szolgálatát, munkáját, akik lakhatóvá tették ezt az épületet most a takarítással, a rendtörténeti kiállításnak a kitakarításával, rendbetételével, ablakpucolástól a felmosásig, tehát gyakorlatilag nagyon hálás vagyok azon testvéreknek, akik ezt megtették. Végre elindított az a dolog, hogy bármilyen gond probléma esetén a templomunkkal, ha valami történik, ugye statikailag és egyéb ilyen más problémával, van hova menni a gyülekezetnek, és tudjuk lelki életünket biztonságban, normális körülmények között élni. Hálás vagyok Urunknak és a gyülekezet minden tagjának. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Tudni kell viszont még azt, hogy a templomunknál nagyon komoly felújításra van szükség. Tehát gyakorlatilag azért mertem ezt így mondani ilyen őszintén, hogy a csatorna problémák indultak el, leszakadt csatorna részekről van szó, amit meg kell oldjunk rövid időn belül, ez a tél van. De viszont ha véletlenül valamilyen probléma van, most már van hol Isten tiszteletet tartani. Köszönöm szépen. Isten megáld.
Köszönjük, és akkor most folytatjuk az istentiszteletet a 266. dicséret további versei éneklésével. Dicsérjed világom alkotót hatalmát. Dicsérjed világom, alkotott hatalmát, mindenek felett uralmát. Hirdesse a csillag ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Napi bolt, napi és hol, kik ott fenne jártok, ti is őt áldjátok.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét, amint írva található Máté evangéliumának 7. részében, a 24. verstől a 27. versekig következőképpen. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és neki rontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek. Tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amen. Eddig, testvéreim, Isten írott igéje. Gyertek, fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, olyan jó tudni azt, hogy a mi életünk a te kezedben nyugszik meg, hogy te folyamatosan gondot viselsz rólunk, történjen velünk bármi. Olyan jó, hogy lehet egy biztos alapja az életünknek, egy olyan hely, ahova mindig mehetünk, hogyha segítségre szorulunk. Kérünk téged, hogy te adj nekünk erőt, kitartást, legfőképpen ahhoz, hogy tudjunk a te szent igédre hallgatni. És ne csak halljuk, hanem annak az igének az üzenetet valóban a szívünkben gyümölcsöt teremhessen. Ezért kérjük, hogy áld meg a te ígédet, és áld meg ezt az alkalmat. Amen.
Amen.
Testvéreim, ige hirdetésünk előtt énekeljük a 272-es számú dicséretünket első három versével. 272-es számú dicséretünk így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen. Isten igéjét, melyről szólni kívánok közöttetek, kiemelem a felolvasott ige szakaszból, Máté evangéliumának 7. részéből a 25-ös verset. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Felolvasott ige szakaszunk egy jól ismert példázat, és ebben különösképpen a házépítésről esik szó. Azt nyilvánvalóan mindenki tudja, mindannyian tudjuk, hogy nem valódi lakásról van itt szó az ige szakaszban. Hiszen, hogyha a mai világot megfigyeljük, akkor Ha valaki házat épít, vagy mondjuk egy kis nyaralót, akkor előtte biztosan jól megtervezi, hogy hova is épüljön az a ház. Keres egy jó építőmestert, vagy mérnököt, hogy pontosan megtervezze, és ne dőljön össze. Viszont mindannyian rendelkezünk egy olyan házzal, amelyet lelki értelembe kell vennünk. És olyan értelemben lelki ez a ház, hogy az építő anyagai a következők. A mi gondolataink, a mi érzelmeink, a jövőre kitekintő vágyaink, a kérdéseink, a hitünk és a reménységünk alkotják. És mindezeket az alkotó elemeket még körbeveszik a hétköznapok keszek uszaságai, gondjai, és még lehetne sorolni a sok építő követ. Ebből áll össze ez a ház, amelyről az igében olvashatunk. Hiszen Jézus Krisztus nem szól másról, mint a mi életünk házáról, a mi életünkről. Mert fontos az, hogy a mi életünket elsősorban mire alapozzuk, és az is fontos, hogy milyen építőmesternek a kezébe tesszük a sorsát. Testvéreim, azt hiszem, hogyha azt mondom, hogy nagyon szeretek túrázni, akkor nem lennék egyedül itt a templomban. Nagyon szeretek kirándulni, az erdőkben, a fák között sétálni, vagy néha akár a hegyre is felmenni. A gyülekezeti kiránduláson, vagy az ifjúsági kiránduláson erre volt is lehetőségem, Istennek hála, és nem tud nem eszembe jutni, amikor a nagy fák között sétálok, egy középiskolás történetem. Még középiskolás korunkban elvittek minket az erdőbe egy erdeiskola keretein belül, és egy túrán vettünk részt. Annyi bökkenővel természetesen, hogy sajnos eltévedtünk több mint egy bő órára az erdőben. Késő délután indultunk, amiből lassan este lett. A túra vezetőnk nem tudta, hogy merre kell menni. Természetesen mi se tudtuk. Így ott voltunk az erdőben, és lassan besötétedett. A sötétség pedig még jobban felerősítette bennünk azt, hogy el vagyunk veszve, hogy céltalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy mit csináljunk. S hiába volt rajtunk bakkancs, hogy ne legyen vizes a lábunk, hiába volt nálunk egyikünknél, másikunknál iránytű is, vagy telefon, hiába volt meg a kezdeti lelkesedésünk ehhez a túrához, vagy a tudat, hogy mellettünk vannak a legjobb barátaink, azon a helyzeten nem változtatott, hogy el voltunk tévedve. Nem volt, akiben tudtunk bízni, hogy most ő biztosan ki fog minket vezetni ebből az erdőből. De milyen jó lett volna, hogyha velünk van valaki, aki tudja a biztos utat. Milyen jó lett volna egy olyan vezető, akire 100%-osan rámertük volna bízni az életünket. Kedves testvéreim, ezt az egyszerű példát azért mondtam el köztetek, mert ilyesmi érzés lehet az, amikor valaki nem Istenbe alapozza az életét. Bizonytalan, elveszett és tanácstalan. És ennek szokott lenni az a vége, amikor lázadozunk magunkban. Ilyen hasonló, hatalmas hegyként vagy sötét erdőként tornyosul néha elénk egy-egy hét is. Hiszen nem tudjuk, hogy majd mi vár ránk. Nem tudjuk, hogy milyen kihívásokkal fogunk majd szembenézni. Nem tudjuk, hogy milyen mélységek vagy magasságok következnek. Hiszen amikor úgy érezzük, hogy minden rendben megy, bármikor történhet velünk egy olyan dolog, ami lehúz, ami miatt már megváltozik a véleményünk, ami miatt elmegy a kedvünk mindentől. Nem tudhatjuk azt sem, hogy hány és milyen mély szakadék szélén fogunk majd átbukdácsolni, ahol nagyon is jól tudjuk, hogy elég egy rossz döntés, egy rossz mozdulat, és akkor lezuhanunk. Nem tudjuk ezeket, és sokszor az alappal van a gond. Úgy is mondhatjuk, hogy a gyökerénél kell keresni a hibát. Sokszor ez azért történik, mert rossz helyre alapozzunk az életünkben a céljainkat, a döntéseinket. Isten viszont erről is gondoskodik. Úgy küldi el minden héten, vagy inkább jobban mondva minden nap az ő igéjét, mint egy kalauzt. Egy kalauz, ami végigvezet bennünket az egész héten. Ott van velünk, és mutatja az utat. Ugyanígy figyeljük meg azt, hogy a hegyi beszédnek ez a rövid kis része mit üzenhet számunkra, hogy hogyan is lehetünk olyan emberek, akik képesek az egész életük bizalmát Istenbe fektetni. A hegyi beszédet úgy tartjuk számon, mint Jézusnak az egyik legszebb és leghosszabb tanítását. Az eleje 8 darab boldog mondással kezdődik. De sokszor nincs szó, nem esik szó a végéről. Ott viszont 4 darab figyelmeztetést olvashatunk. És ezek igazából nem is figyelmeztetések, hanem hogyha jobban akarunk fogalmazni, akkor ezek jó tanácsok. Hiszen Isten is, Jézus is jót akar nekünk. Azt akarják, hogy minden a javunkra váljék. Ezek a tanácsok vagy figyelmeztetések között találjuk meg a felolvasott igénket is. Itt foglal helyet. Fő üzenete pedig számunkra az, hogy senkibe és semmi másba ne vessük az életünknek a bizodalmát, csak is a mi megváltónkba, Jézusba. Ezt az ismert példázatot háromféleképpen fogjuk most egy kicsit közelebbről megvizsgálni. Először is megnézzük, hogy ez a példázat valójában kihez is szól, kinek van címezve. Másodszor megnézzük azt, hogy mi is a figyelmeztetés, mi az a jó tanács, amit közölni szeretne velünk. Harmadszor pedig arról fogunk hallani, hogy milyen ígéretet közöl felénk Jézus ma is. Ez a példázaton keresztül. Először is tehát nézzük meg, hogy ki lehet ennek a példázatnak a címzetje, ennek a figyelmeztetésnek. Az az egy biztos, és ezt le tudjuk szögezni, hogy maga a kőszikla, akiről itt szó van, akire az életünk házát megéri építeni, az a mi Urunk Jézus Krisztus. A belém vetett bizalom. E felől kétség sem fér. Viszont az nem azt jelenti, hogy ne lennének más alapok, amelyek hívogatnak minket. Viszont a döntés ott van a kezünkben, hogy élünk-e vele, hogy őt válasszuk-e az életünknek alapul. Sokszor mi, keresztények, úgy szoktunk gondolkozni, hogy mi biztosan Krisztusra építettük az életünk alapját. Ebben az egyben biztosak vagyunk. És ezért úgy hisszük, hogy valójában biztos arról szól ez az ige szakasz, hogy vannak azok az emberek, akik Istenben hisznek, a kereszténység, ők azok, akik a bölcsek, akiket az ige úgy szólít, hogy ők a bölcs emberek. És vannak a bolond emberek, akik nem hisznek Istenben, nem járnak templomba, ezért nem tudják az életük alapját belevetni. Pedig mindez csak félig igaz. Mert hogyha megnézzük az ige szakaszt, akkor Jézus egy szóval sem mondja azt, hogy egyenlőség jelet húzna a nem hívők és a bolond emberek között. Pont ellenkezőleg, ez a figyelmeztetés minden olyan embernek szól, aki szokta hallgatni Istennek a tanítását. Jézus is az ige szakaszban azokhoz szólt, akik már megelőzőleg is hallhatták őt tanítani, és hallhatták előtte a boldog mondásokat is. Jézus máshogyan különbözteti meg ezt a két embercsoportot, akik a házakat építik. Az elsőt így mondja. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi is azokat. Ez az első csoport, a másik pedig így hangzik. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi. Tehát ezek a bölcsek, és ezek a bolondok, akiket az ige így szólít meg. Mindkét embertípus az ige hallgatója. És nem csak ebben az egy dologban hasonlítanak egymásra. Nézzük is csak sorba. Először is mondhatjuk azt, hogy mindkét ember olyan, aki általában hallja Isten igéjét. Általában találkozik vele a héten, vagy olvasmányokban, vagy templomban, vagy bárhol, médiában. Tehát mondhatjuk, hogy hívő keresztények, akik templomba is járnak. Azt is olvassuk, hogy mindkét ember építkezik. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy a másik embernek azért dőlt össze a háza, mert mondjuk eltékozolta az idejét, vagy a vagyonát, és ezért nem figyelt oda az életének a felépítésére, és romba dőlt. Erről sincsen szó. Ráadásul azt is olvassuk, hogy mindketten ugyanolyan házat akarnak építeni, csak más alapra. Tehát nem az van, hogy az egyikük egy palotát akar építeni, a másik meg egy kis kunyhót, és akkor a palota dől össze a fényűzés miatt, vagy a kunyhó dől össze azért, mert nagyon kicsi. Tehát társadalmi különbség sincsen ez a két ember között. Tehát eddig teljesen megegyeznek mindenben. Azt is olvassuk róluk, hogy mindkettejükre ugyanolyan csapások jönnek. Ugyanannak van kitéve az életük háza. Ugyanannak a viharnak, ugyanannak az esőnek, szélfújásnak, természeti csapásoknak. És ez is egy nagyon fontos megfigyelés nekünk, mert sokan azt gondolják, hogy ha Istenbe vetjük a bizodalmunkat, akkor azt hisszük, hogy innentől semmi baj nem ér majd minket. És ilyenkor szoktunk csalódni, hogyha valami mégis történik. Mert ez azt jelenti, hogy ha Istenbe vessük az életünk bizodalmát, egyedül azt jelenti, hogy ugyan jönni fognak ezek a nehézségek, csapások vagy vihar, ami szét akarja rombolni az életünk házát, de Jézus megígérte, hogy mindig velünk lesz. Kellő erőt, kellő kitartást ad ahhoz, hogy megmaradjunk. Tehát van ez a két ember, aki különböző alapra építette a házát, de mégis hasonló környezetből érkeztek, hasonló hittel rendelkeznek, és az életkörülményeik is hasonlóak. Akkor mi lehet a különbség? És ez igazából az egyik utolsó mondatban hallhatjuk az ige szakaszban. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, az a bölcs ember. Tehát aki hallja az ígét, és cselekszi is, az életében gyökeret ver, az a bölcs ember. A bolond ember pedig annak számít, aki hallja az igét, és mégsem tudja cselekedni. És általában saját hibánkból van ez. Jézus csak ennyi különbséget mond a két embertípus között. Nem elég, hogyha jó helyre kezdjük el alapozni az életünket, hanem hallgatnunk is kell az ő szavára. Láthattuk hát azt, testvéreim, hogy kiknek szól ez az ige. A válasz erre az, hogy nekünk, mindannyiunknak, akik keresztények vagyunk. Második kérdésünk példázata a kapcsolatban pedig az, hogy mi lehet a figyelmeztetés vagy tanítás ebben az ige részben felénk. A tanítás pedig nem más, mint amit már említettem is, hogy van sajnos sokszor olyan, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy hallunk valami tanítást, értjük, hogy nekünk szól, rájövünk, hogy mondjuk min kellene változtatni. Lehet, hogy még elismerően bólogatunk is, hogy tényleg ez, igen, ez szíven talált bennünket. De aztán, amikor visszakerülünk a hétköznapjainkba, és éles helyzetbe kerülünk, akkor mégse jut eszünkbe. Ragaszkodunk az úgymond óemberünkhöz, vagy ragaszkodunk a régi szokásainkhoz. Erre például egy nagyon egyszerű kis példa az, amikor nem tudunk megbocsátani a másik embernek a minket ért sérelem miatt. Mert úgy gondoljuk, hogy ez végleges, mi erre nem vagyunk képesek. De elmegyünk a templomba, mégis azzal találkozunk az ige üzenetében, hogy bocsássunk meg a másiknak, ahogyan Isten is megbocsátott nekünk. És azt is tudjuk, hogy ugye minden bűnünk el van fedezve Jézus Krisztus váltságműve, halála és feltámadása által. Tehát mi bűntelenként állhatunk meg Isten előtt, de mi ennek ellenére sokszor mégse tudunk megbocsátani a másik embertársunknak. Tehát a figyelmeztetés vagy tanács Jézustól az az, hogy veszélyes, hogyha az alapra, tehát rá nem hallgatunk. Veszélyes az, amikor tudjuk, hogy min kéne változtatni, de mégsem tesszük meg. Ezt egy nagyon képies, szemléltető példán keresztül mondja el az ige szakasz. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, és tomboltak a szelek, beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Következőről van itt szó, hogy halljuk a tanítást, nem lesz alkalmazva a mi életünkben, mellette meg még jön a keserűség is. És így valóban tényleg elmondhatjuk azt, hogy az ilyen embernek az élete romokba hever. Például halljuk azt, hogy milyen nagy ereje van az imádságnak. És amikor mi kerülünk bajba, vagy egy szerettünk, akkor nem az jut legelőször eszünkbe, hogy kihez forduljunk. Sőt, hogyha baj van, sok ember azt szokta mondani, hogy ilyen Istenben, aki megengedi a szenvedést, abban én sajnos nem tudok hinni. Tehát itt van ez a keserűség, amit mondtam, ami tönkreteszi az embert belülről. És ugyanilyen az, amikor ha valaki nem tud megbocsátani a másiknak, ez a méreg emészti el. Csak is akkor nem dől össze az a ház, hogyha biztos alapokon nyugszik, és hallgatunk arra, aki az alap, aki Jézus. Láthattuk hát azt, hogy nekünk szól ez a példázat, és azt is tudjuk már, hogy mi a figyelmeztetés felénk. És harmadjára pedig nézzük meg magát az ígéretet. Azt, amelyet Jézus még ma is üzen nekünk. Az ígéret az rögtön igazából a példázat elején elhangzik. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, és tomboltak a szelek. Neki rontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Nem dőlt össze az életünk háza, mert a kősziklára Jézusra volt alapozva. És testvéreim, ez tényleg egy nagyon jó hír, hogy tényleg van olyan élet, van olyan életház, amely nem dől össze. Még annak ellenére is, hogyha nagyon sok ilyen példát látunk magunk körül. Aki Istenbe bízik, annak nem dől össze az élete. És ez azért nagyon jó hír, testvéreim, mert akkor jöhet igazából tényleg bármi. Betegség, szomorúság, vagy amit majdnem minden nap hallunk, depresszió, bármi, lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Aki valóban Istenbe bízik, és beleveti az életének a bizalmát, akkor ő nem fog megrendülni, mert kibírja. Annak a háznak az alapjai biztosan ki fogják bírni. Jézus így mondja ezt, hogy úgy lehet ezt megerősíteni, hogyha halljátok az én ígémet, és cselekszitek is azt. Cselekedni akkor, amikor minden jól megy, amikor világos napunk van, és cselekedni ugyanakkor, amikor a kőkemény valóságban vagyunk, vagy az első példával élve a sötét erdőben bóklászunk, akkor is cselekedni, és nem felejteni el az ő tanítását. Mi élünk-e, testvéreim, ezekkel a lehetőségekkel? Élünk-e a nekünk elkészített, a nekünk szánt ígérettel? Egyszer egy ige hirdető a következőképpen beszélt az Istenbe vetett bizalomról. Ha a pénzben látjuk nehézségeink megoldását, akkor a pénztől várható eredményekhez fogunk jutni. Ha a szervezettségre alapozunk, megkapjuk azt, amit a szervezettség nyújthat, de csak annyit. Ha a mi képességeinkben bízunk, az is meg fogja adni, amennyit tőle el lehet várni. Ha meg az ékes szólásra építünk, az is megadja a tőle telhetőt. De mindezek másodlagosak. Nem akarom lekicsinyleni ezeket a tényezőket, ezeknek a dolgoknak a jelentőségét, mert mindegyik a maga nemében jó, de mégis, hogyha egyedül Jézusra alapozunk, akkor azt kapjuk meg az életünkben, amit Isten adhat. És amit Isten ad, az csak jó lehet számunkra. Azért fontos, hát testvéreim, az életünket Istenbe vetni teljes bizalommal, mert akkor maradunk meg. És a teljes bizalom azt jelenti, hogy teljesen rá tudom magam bízni, tehát hallgatok rá, mondjon bármit is, vagy lehet, hogy nem fog nekem tetszeni az üzenet, lehet, hogy nem szívesen hallom, szívesebben hallanék egy dicséretet, de mégis, hogyha hallgatok rá, akkor bízok benne teljesen, mert ő jót akar nekünk, mert ami Istentől jön, az csak jó lehet nekünk. Isten adja meg ezt a bizalmat a mi életünkben is, hogy tudjunk ráalapozni, tudjunk Jézusba vetni a mi életünk bizalmát is. És hogyha így teszünk, akkor biztosan ki fog minket vezetni, amikor céltalanul és eltévedten bóklászunk a sötét erdőben. Zsoltáros szavaival erősíteni meg Jézusunk hozzánk szóló üzenetét. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Amen. Testvéreim, úrvacsorára készülve énekeljük a 755-ös számú énekünket énekeskönyvünkből az első három versével. 755-ös számú énekünk így kezdődik: készülj Urad elé, lelkem!
Készülj, Urad elé, lelkem, ékességed a hit légyen. Ragd le bűnöd sólyos terhét, imádd Isten nagy kegyelmét. Ma üdvözítő Urad, szent asztalához hívogat, irgalmasan hozzád szálma, ki az ég és föld király.
hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát a korintusi első levél 11. fejezetéből. Mert én az Úrtól vettem, amint néktek előtökbe is adtam, mondja az apostol, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Csodálatos alap. Jézus Krisztus. Amit Jézus Krisztus tett, értünk. Ahogyan ő megalapozta ezt, ahogyan ő bízott Istenben, és az ő akaratát tette, és odaáldozta az életét a mi bűneink bocsánatára. Ez a biztos alap. Nekünk csak erre kell építenünk. És ez a ráépítés pedig az, hogy ezt az ajándékot, a megváltást magunkévá tesszük, megköszönjük, elfogadjuk. És most is miénk lehet ez a lelki mozdulat, az Isten nyújtja felénk kegyelmét, és mi, mint a falat kenyeret, a korty bort, elfogadjuk és magunkévá tesszük. Csendességünkben imádkozzunk hát, megvalva bűneinket, megköszönve a megváltó szeretetet, és kérve az ő segítségét, hogy az életünk őrá épüljön. A csendes imádság után pedig együtt fejezzük be a 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Csendes imánkban vallást tettünk bűneinkről, most jertek fennállva, valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint teszem föl a lelkiismeretvizsgáló kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy mindannyian elvesztünk volna bűneinkben, ha Isten meg nem könyörült volna rajtunk? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Mindezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy egész életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát. Ezt mondja az Úr, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, térj hozzám, mert megváltottalak. Ezt mondja az Úr. Amen. Az egymással kiengesztelt voltunkat is köszöntéssel, nem feltétlen kézfogással, de a mellettünk, környezetünkben levőköz való odafordulással kifejezhetjük. Foglaljuk el helyünket, és akik magunkat fölkészítettük erre lélekben, járuljunk az úrasztalához a szokott rend szerint. Az úrvacsoraosztás alatt éneklünk. Először a 746. éneket énekeljük. Az Úr csodás kegyelme járt így tévelygő után.
Az Úr csodás kegyelme járt, ítélvejgő után. Én vesztem el, de rám talált. Vak voltam, s látok már.
Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is így élhettünk vele. Mielőtt hazatérnénk, Isten igéjével buzdítalak titeket a szent életfolytatásra. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Adjunk hálát imádságban helyünkről fölkelve, és kérjük az ő segítségét. Köszönjük neked, Istenünk, kézzelfogható szeretetedet, amint megjelent Jézus Krisztus értünk viselt halálában. Köszönjük, hogy szemünk előtt lehet ez a csoda, amint zokszó nélkül értünk áldozod a tiszta életedet. Köszönjük, hogy ezt értünk tetted. Köszönjük, hogy ebből élhetünk. Köszönjük, hogy ma újra megtapasztalhattuk, hogy ez ránk is áll és vonatkozik. Tedd meg velünk, Urunk, azt a csodát, hogy ez a szereteted magvetése a mi életünkben is kihajt és terem gyümölcsöt, hálát irántad, és megértést és szeretetet a többiek iránt. Könyörülj és áld meg a hétköznapunkat, hogy ragaszkodjunk hozzád és amit te akarsz, hogy helyt tudjunk állni sokféle teendőnk között. Te adj nekünk erőt, vigasztalást, békességet, bátorságot, és mindazt, amire oly nagy szükségünk van a hétköznapokban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne bígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk nemzetünket is imánkba a szózat éneklésével.
Hozzádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol seltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra. Áldjon vagy várjen sors keze, ítélned, élned, halnod kell. Áldjon vagy várjen sors keze, élned, halnod kell.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 394. dicséretünk első három versét énekeljük. Térj magadhoz, drága Sion!
Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened, ki atyádként felkaroljon, szívét ossza másként ő nem is tehet. Sion, ezt hát jól gondold meg, szopkot árt búzs gyötrelmednek.